Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Ézsaiás próféta soraiból, az 52. fejezet 7. és 10. verséi közül a következőképpen szól. Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Hallgass csak! Őreállóid hangosan kiáltanak, együtt újonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Vígan újongatok mindnyájan, Jeruzsálem romjai. Mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára. Meglátják majd mindenütt a földön Istenünk szabadulását. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet. Kedves testvérek, nem tudom, hogy ki hogyan van vele. Nekem van min aggódnom úgy a hétköznapokban. Nevelünk három gyermeket, aggódom értük is, aggódom néha magamért is, aggódom a feleségemért, aggódom azért, hogy mit hoz a holnap, meg hogyan készülünk fel rá. Vannak ilyen rövid távú aggodalmaim, amik lehet, hogy egy-két perc alatt el is múlnak, meg vannak középtávú aggodalmaim, amik azért egy-két napot, hetek kitartanak, meg vannak ilyen nagyon-nagyon hosszú távú aggodalmaim, hogy na vajon mi lesz majd 15-20-30 év múlva? Kellően meg tudom-e talpalni a gyerekeimet az életre? Miközben még nekem is vannak hiányosságaim és tanulnivalóim. De az aggodalom az egy olyan furcsa dolog, hogy mindig valami olyanról szól, ami nem is biztos, hogy bekövetkezik. A jövőnek egy elképzelt verziója, egy általában elképzelt verziója, aminek nyilván lehet számolgatni az esélyeit, hogyha az ember nagyon bele akar menni. Ha nem megyek el a postára és nem adom fel a csekket, akkor előbb-utóbb kikötik a villany, tehát ennek valóban van egy valóság alapja. De valójában nagyon sokszor olyan dolgokon aggódunk, amik csak a mi fejünkben léteznek, és egy általunk félelmetesnek gondolt jövőnek, vagy a jövő egy verziójának a képe. És éppen ezért megbénulunk. Nehéz a mai igehirdetési ígéről úgy prédikálni, hogy ne kezdjek el ugrálni Ézsaiás könyve és az Új Szövetség között, úgyhogy bocsánat, de ez ma meg fog történni. És ezt azért mondom, mert Ézsaiás könyvét alapvetően három részre tudjuk osztani, és az első része Ézsaiás könyvének még a fogság előtt íródott, a második része a fogság alatt, a harmadik része most nem térek ki, mert a mai ige hirdetés szempontjából annyira nem mérvadó, de az első rész az nagyon karizmatikusan és karakteresen azt üvölti bele a zsidó hétköznapokba, hogy térjetek meg a bűneitekből. Térjetek vissza az Istenhez, azokból a bűnökből, amikben most éppen vagytok, mert ennek rossz vége lesz. És Ézsaiás könyvéből is, meg Jeremiás könyvéből is, meg az Ószövetség viszonylag széles merítéséből tudjuk, hogy itt pontosan a babiloni fogság felvezetése az, ami zajlik, és nem tér meg a nép az Istenhez. És egyszer azt mondta egy lelkész, és bennem ez mélyen megragadt, hogy ahogy az első rész a bűnökből való megtérésről szól, ugye a második rész az az aggodalmakból való megtérésről szól. Amikor a mai igehirdetési alapigénk elhangzik először a történelemben, ilyen felütésekkel, hogy milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírre jön a hegyeken át, amikor az az árás, hogy kinyújtott a szent karját az Úr minden nép szeme láttára, és meglátják majd mindenütt a földön Istenünk szabadítását, akkor a zsidókat éppen viszik a babiloni fogságba. Ha emberileg nézem, akkor itt ebben az élethelyzetben ezeknek az embereknek hát teljesen jogosan van aggódni valójuk. Mi lesz velünk? Mi lesz holnap? Mi van a fiainkkal, férjeinkkel, apáinkkal, akik részt vettek a fogságot felvezető küzdelmekben és csatákban, és nem tértek haza. Meghaltak a harcmezőn. Eltemette őket valaki rendesen. Eltűntek, elsodródtak menekülés közben. Mi van velük? Mi van a szomszédokkal, akik esetleg hátra maradtak, a rokonokkal, akiket nem hoztak, vagy nem kényszerítenek a fogságba? Mi van a szétszakadt családokkal? Itt minden ok megvan, kedves testvérek, az aggodalomra. És akkor ebben az élethelyzetben azt mondja Ézsaiáson keresztül az Isten, hogy bízzatok és örüljetek. Bízzatok és örüljetek. Most, amikor mentek a fogságba. A magam részéről azt tudom elmondani a kedves testvéreknek, hogy én mindig ezzel örlődök a legtöbbet a magam kis hitéletében. Mert a jó Istennek van ám humorérzéke. Akkor biztat bennünket a bizalommal és örömmel, amikor körülöttünk minden összeomlik. Megy a nép a fogságba, és bízzatok és örüljetek. És én is nagyon sokszor akkor találkozom ezekkel az üzenetekkel, amikor egyébként a magánéletemben, vagy a lelkészi szolgálatomban, apaként, mezei hívő emberként, bármilyen szerepemben, pozíciómban, tele vagyok aggodalmakkal. Bízzatok és örüljetek. Mi szeretünk cselekedni, kedves testvérek, mi szeretünk alapvetően támaszkodni valamire vagy valakire, aki kézzelfogható, akitől úgy el tudjuk várni vagy képzelni azt, hogy meg fogja oldani a mi problémáinkat és gyógyírt hoz az aggodalmainkra. Szeretem azt a nagyon divatos szót manapság, hogy kompetencia. Szeretünk támaszkodni valaki olyanra, aki kompetens a mi problémáinkkal kapcsolatban, hogyha már mi magunk nem vagyunk kompetensek. De az az igazság, hogy az élet nagy hullámvölgyeiben nem mindig van kompetens személy, akire lehet támaszkodni. És nem mindig van nálam kompetencia, vagy nem mindig tudom elsajátítani a kellő kompetenciát. Bármennyire is divatos kifejezés ez manapság. És az Isten ezekben a helyzetekben is azt kéri, hogy bízzunk benne. Hogy örüljünk és bízzunk benne. Lehet, hogy ez nem kézzelfogható, de valójában amikor mi aggódunk, akkor valójában az történik, hogy a szívünk trónjára nem az Isten, hanem az aggodalom ül oda. És elkezdi kiosztani a parancsokat. Elkezdi megfogalmazni az maga törvényeit. És nem jó az, amikor az aggodalom uralkodik az embernek a szívén. Mint mondottam, csapongani fogok Ószövetség és Új Szövetség között. Nagyon fontosnak tartom látni azt, és ha valakinek esetleg van szorgalma odahaza, olvassa el Ézsaiás könyvének 52. és 53. fejezetét, hogy a mai igehirdetési alapigénk az valójában az Ézsaiás könyvében leírt negyedik Ebed Jahve éneknek a felvezetése. Ezek az Ebed Jahve énekek, vagy Ebed Jahve himnuszok, ezek valójában jézusi proféciák. Az Ebed Jahve magyarul azt jelenti, hogy az Úr szolgálja. És hogyha tovább olvassuk a 10. vers után az igehirdetési igét, és rácsúszunk erre az Ebed Jahve himnuszra, akkor majd ilyeneket fognak látni a kedves testvérek, hogy a mi bűneinket hordozta, hogy önmagát adta áldozati bárányul. Most nem, nincs idő felolvasni az egész Ebed Jahve éneket. Érdemes otthon végigolvasni. Egyértelműen Jézus nagypénteken elhordozott szenvedés történetéről szól az a himnusz, ami elé Ézsaiás beékeli ezt a felvezetést. És ezt miért tartom fontosnak elmondani? Azért, kedves testvérek, mert hogyha én azt állítom az aggodalomról, hogy be tud ülni a szívünk trónjára és tud fölöttünk uralkodni, akkor biblikusan azt is kell állítanom, hogy a szívünk trónján valójában az Úr Jézusnak van helye. És ezt azért mondom, mert Ézsaiás körülbelül 600 évvel az Úr Jézus születése előtt amikor ezt az igehirdetési alapigét elmondja és megfogalmazza, akkor játszik az Úr Jézus nevével. A Biblia keletkezésének azon pontján vagyunk, ahol még nem hangzik el, hogy Jézusnak fogják hívni a megváltót. És Ézsaiás már itt játszik Jézus nevével. Azt mondja a 10. versben, kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára, meglátják majd mindenütt a földön Istenünk szabadítását. Hát ez úgy hangzik héberül, hogy et Jesuat Eloheinu. És a Jesuat az valójában Jézus Urunknak a neve. Jesua, kap egy képzőt. És ezt nem csak úgy lehet lefordítani, hogy meglátják Istenünk szabadítását, hanem le lehet fordítani úgy is, hogy meglátják Istenünk Jézusát. És ez egy nagyon fontos része, azt gondolom, az Ószövetségnek, mert ezért annyira egyértelmű, hogy ezek az Ebed Jahvé-nekek már kire fognak előre mutatni. A nép a fogságban van, darabokban. Emberileg minden aggódni valójuk megvan. És azt gondolom, hogy adventi időszak ide, karácsonyi időszak oda, én csak magamból indulok ki, de az ember a hétköznapjaiban is mindig talál valami kis aggódni valót, legalábbis az én tapasztalataim szerint, de lehet, hogy én vagyok túlzottan majrés. Szerintem megvan a testvéreknek is a maga aggódni valója. És olyan jó szembenézni az Ószövetségnek azzal az üzenetével, hogy nem kell, hogy ez az aggodalom uralkodjon. Nem kell, hogy ez az aggodalom kitakarja azt a Jézust, azt a Krisztust, akinek a szívünk trónján a helye. És ez nem az a biztatás, kedves testvérek, az Úr Jézus meg az Isten részéről, hogy úgy még úgy sem volt, hogy nem volt sehogy, úgyhogy biztos lesz majd valahogy. Mert ez nem ez a szint. Ez nem valami illaköd, valami illékony kis üzenet. Ez az Istennek a valósága. És amikor ő azt mondja a mélyponton lévő embernek, hogy örülj és bízzál, akkor egy olyan szövetséget köt vele, amire saját magát teszi pecsétként. Nincsenek apró betűk, meg joghézagok. Az Isten saját magával garantálja azt a tényt, hogy meg fog bennünket tartani. Jövőben nem látunk. Hála a jó Istennek. De van garanciánk a Krisztusban arra, hogy bármi is történik, bárhogyan rántják ki a lábunk alól a szőnyeget, bárhogyan zuhan éppen össze az emberi számítás, vagy jönnek kiszámíthatatlan tényezők, amire az ember álmában nem gondolna. Az Isten akkor is megtart. Akkor is ott van. Ahogy megtartotta a zsidóságot a fogságban, ahogy megtartotta őket a szétszóratásban, ahogy minden emberi bűne ellenére keresztény egyházat tartja 2000 éve, hogy megtart bennünket is. És valójában azt kéri, hogy térjünk meg a bizalmatlanságunkból, térjünk meg az aggódásainkból, és fogadjuk el őt életünk királyának. És miért nagyon izgalmas, hogy Ézsaiás körülbelül 600 évvel Jézus születése előtt már az ő nevével játszik? Hát mert Jézus Urunk majd 600 év múlva mond egy végtelenül fontos igehirdetést, amit nagyon sok szeretettel bízok a testvérek szívére így az adventi időszak végén. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok. És a testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet tápláléknál és a testaruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak. Csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egyetlen percen is? Itt aggódtok a ruházatért is. Figyeljétek meg a mezőliliómjait, hogyan növekednek. Nem fáradoznak, nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűeket. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Advent 4. vasárnapján karnyújtásnyira, Jézus Urunk születésének ünnepétől ne csak pusztán a gyermek Jézust várjuk, kedves testvérek, hanem a királyt, aki szívünk trónjára ül. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, Te emberré lettél értünk. Magadra vállalva mindent, ami az emberi létezéssel jár. Éppen ezért bátran szólítunk meg téged. És kérjük azt, hogy hessegesd el a fölöttünk uralkodó aggodalmakat. Taníts bennünket igéddel, szeretetedre, a benned való megnyugvásra, tőled kapott bizalommal segíts bennünket arra, hogy beléd vessük hitünket, életünket, mindörökké. Amen.